Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a mai Naprakészben. Az iráni és az ukrajnai konfliktussal fogunk foglalkozni. Vendégem Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértő, a Budapesti Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok!
Kezdjük a tegnapi nap romániai hírével az iráni háború vonatkozásában. A parlament jóváhagyta az államfőnek azon kérését, ami a legfelsőbb védelmi tanácsa döntése után született, hogy Románia engedélyezze az amerikai katonai eszközöknek a Mihályuk-Agolnicsánu légibázisra való telepítését. Hangsúlyozni kell, hogy védelmi jellegű, úgynevezett nem kinetikus, vagyis közvetlen fizikai rombolást nem okozó eszközökről van szó. Itt a sajtó szerint repülőgépek, megfigyelőberendezések, műholdas kommunikációs eszközök, légi utántöltő repülőgépek, ilyenekről van szó. Az ellenzék azonban azt harsogja, hogy az amerikai eszközök Romániába telepítésével, illetve újabb amerikai katonák Romániában állomásoztatásával, ha csak idéglenesen is, de Románia belesodródik az iráni háborúba. Miről van szó?
Ja, ez a román bázis nem messze Konstancától nagyon jó helyen van logisztikai szempontból, tehát az amerikaiak számára az egy ideális helyen fekvő bázis, tehát a felsorolt fegyverek, eszközök többsége is ellátási, utánpótlási szempontból fontosak, esetleg felderítési szempontból. Ugye már van amerikai kinetikus bázis Romániában, ugye ez az úgynevezett Deveszaluban lévő rakétaelfogó bázis, úgynevezett égisze sorrendszerrel. Ez egyébként pont azért került telepítésre ide, hogy a másik a párja Reznikovóban Lengyelországban, hogy elfogja az esetleg Irán és vagy Észak-Korea által Európába indított ballisztikus rakétákat. Tehát én nem gondolnám, hogy ettől Románia belesodródik a háborúba. Az amerikaiak azért gátlás nélkül használják a teljes NATO bázist, az összes a NATO bázist, ahol amerikai csapatok állomásoznak. Ugye a spanyolokkal volt egy komolyabb összetűzés, már Spanyolország határozottan elzárkózott ettől, de Ciprustól kezdve Olaszországon át, Nápoly, vagy ugye a Signorellai bázis, az a Vezúv tövében, Szicíliában van, az amerikaiak nagyon sok bázis használnak, főleg ilyen logisztikai és ellátási célokból, hiszen ugye az Egyesült Államokból nézve ez a háború szó szerint a világ túlfelén zajlik. Nem hiszem, hogy ez növelné Romániában a kockázatot, annál is inkább, mert ha véletlen Románia felé indítana bármit Irán, nem túl nagy a valószínűsége, azoknak az eszközöknek át kéne menni a török légtéren, és Törökországnak viszont kifejezetten erős a NATO egységes légvédelmi rendszerébe betagolt légvédelmi rendszere van. Tehát annak a valószínűség, hogy akár egy drón vagy ballisztikus rakéta átjusson Törökországon Románia felé menet, majd hogy nem nulla.
Egyébként, ha már itt tartunk, tudunk valamit arról, hogy milyen fegyverekkel rendelkezik Irán, milyen fegyverekkel folyik ez a háború? Arról lehetett olvasni a háború kitörése előtt, hogy Irán legnagyobb hatótávolságú ballisztikus rakétái Romániát simán elérik, de akár még távolabb is mennek.
Hát, amit ugye nem tudjuk pontosan, tehát tudni kell, hogy ezek mind becslések az iráni eszközök hatótávolságát, illetve nagyjából a legnagyobb hatótávolságú, becsült hatótávolsága az iráni rakétáknak, az körülbelül a Kárpátok vonalát metszi. Tehát a Kárpátoknak a déli, délkeleti csücskét metszi meg ez a vonal, tehát Románia jelentős része valóban ezen belül van. De ezek nagyon drága eszközök, relatíve kevés van belőlük, és ezeket szinte biztos, hogy mind Izrael ellen akarja bevetni az iráni haderő, mert ezeket a legnehezebb elfogni. Rengeteg, egyes becslések szerint több tízezer Shahid drónja van. Ezek ilyen jóval alacsonyabban repülő gyöngyilkos drónnak is nevezik, 20-50 kilós robbanó fejjel, tehát a nagy ballisztikus rakétákhoz képest, aminek akár tonnás robbanófej is lehet jóval kisebb pusztítást képes okozni, viszont ezeket képesek nagy mennyiségben naponta akár százával is indítani. Ezekkel van nagyon komoly baj a térségbeli légvédelmeknek, mert pár tízezer dollárba kerül, és a legolcsóbb légvédelmi rakéta, ami elfogja, a 100 000 dollárnál kezdődik. Nyilván árérték arányban sokkal többe kerül ezeket kivédeni, mert nagyon gyakran biztos elfogás miatt két rakétát is rálőnek egy-egy drónra. Viszont itt egy érdekes hír, hogy az ukránok felajánlották úgynevezett elfogó drónok szállítását, tehát Ukrajna felajánlott, hogy segítséget nyújt egyébként az amerikaiaknak is a térségben, mert hát ugyanezen iráni drónoknak az orosz gyártású változatával, az úgynevezett gerányokkal kapott két egész gyárat, tehát két komplett gyártósort kapott Oroszország irántól. Most ezek ellen az ukránok már közel 4 éve harcolnak. Tehát nem lehetetlen őket elfogni, a baj inkább az velük, hogy rengeteg van belőlük, és relatíva olcsók. De még egyszer, ezek tuti biztos nem érik el Romániát, hiszen a török légtéren kell átmenni, illetve ami esetleg át is érne a Fekete-tenger fölött, ahol sokkal könnyebben észleli őket a légvédelem, ugye nem tudnak elrejtőzni a domborzat takarásában.
Térjünk vissza a parlament két háza által meghozott tegnapi döntésre. Ezek az intézkedések növelik Románia biztonságát? Arról beszéltünk, hogy nincs szó arról, hogy az amerikai eszközök Romániába telepítésével Románia belesodródna a háborúba. Növelik az ország biztonságát, vagy itt nem erről van szó, egész egyszerűen csak, idézőjelben csak arról kell beszélni, hogy Amerikának így jobb.
Hát én úgy mondanám, hogy nem növelik, nem rombolják, nem rontják. Nyilván egy kis negatív dolog az, hogy Irán magára haragította ezzel Románia, de az iráni gonosz ellenségeik listán azért még az első 20-ba se tud ezzel bekerülni. Másfelől viszont nem olyan nagy baj az, ha egy ország a NATO legerősebb katonai hatalmát, sőt a világ legerősebb katonai hatalmát egy kicsit lekötelezi. Tehát az mindig egy piros pont Washingtonban, hogyha egy adott ország támogatást nyújt, akár csak ilyen indirekt módon is egy éppen zajló amerikai hadművelethez. Tehát én azt mondanám, hogy összességében nem változott Románia biztonsági helyzete. Ez egy olyan dolog, amit meg kellett tenni. Mondjuk ugye nagy testvér ezt elvárta, és Románia meg úgy döntött, hogy egyrészt nincs abban a helyzetben, másrészt csak itt van az orosz-ukrán háború, ami miatt mindenképpen kell az amerikaiak jelenléte, tehát ezt meg kellett tenni az amerikaiakra való tekintettel.
Azt gyorsan tegyük hozzá, hogy itt egyelőre egy 90 napos állomásosztatásról van szó, tehát mind az eszközök, mind pedig a katonákat illetően. Nyilván ezt a 90 napot meghosszabbíthatja a parlament, és hát azt is tegyük hozzá, hogy 20 éve, vagy lassan 20 éve, 2006. június 21-én lépett életbe az a megállapodás, amely hozzáférést biztosít az Egyesült Államoknak a Kogolnicsánú támaszponthoz, tehát ezt a légibázist használni tudják az amerikaiak, tehát hogyha innen nézzük, akkor olyan látványos elmozdulás nem történt. Maradjunk a nagy testvérnek a mostani kérésénél. Azért is, mert tavaly Donald Trump hát igencsak demonstratív jelleggel, de az amerikai katonáknak a nagy részét a Kogolnicsánú támaszpontról kivonta, és hát G.D. Vance alelnök pedig Münchenben finoman fogalmazva megalázta Romániát, megalázta Bukarestet. Ha innen nézzük, az, ami a tegnap történt, illetve a kérése a nagy testvérnek, az tekinthető valamilyen szinten fordulatnak?
Mindenképpen egy nagyon fontos fordulat történt. Akkor, a tavalyi év elején még Latin Amerika volt az amerikai gondolkodás központjában. Volt egy kis Irán elleni haddelhad, ugye ez az úgynevezett 12 napos háború, júniusban, de az annak csak a 12. napján, az utolsó napján szállt be minimális erővel az Amerikai Egyesült Államok. Ez most egy általános háború, ami nem, mondjuk a szárazföldön nem, de a tengeren meg a levegőben egy tényleg egy eszkalálódott háború. És ebben a helyzetben Európa mindenképpen felértékelődik, mert a Közel-Kelet felé az amerikai erőknek Európán átvezet az út. Tehát szükség van az európai repterekre, az európai kikötőkre, az európai kikötőkben tárolt üzemanyagokra, az európai raktárakban lévő, lehet, hogy amerikai eredetű, de európai tulajdonban lévő fegyverrendszerekre, például légvédelmi rakétákra most óriási igény van a Közel-Keleten. Tehát ez a mostani háború abszolút felértékelte Európa szerepét, és ebből nyilván Európa valamennyit tud profitálni, sokat ismerve a Trump-féle külpolitikát nem, de ugye gyakran elhangzik az a vád az amerikai elnök részéről, hogy Európa nem támogatja az USA-t, hát minden mostobaságában nem is feltétlenül szükséges támogatni, gondolunk itt Grönlandra bejelentett igényeire, de az véleményem szerint Európa érdek is, hogy Iránnak ne legyen atomfegyvere. Mert az nyilván nagyon komoly fenyegetés jelentene Európára is.
Hol tart most az iráni háború? Tudjuk azt, hogy mi történik? Mert hogy egymásnak ellentmondó információkból, ahogy az háborús helyzetekben lenni szokott, van. A Donald Trump nyilatkozatait, ha nézzük, ott sem igazán lehet eligazodni.
Hát pont ez az, nem tudjuk, hogy mi a cél. Tehát annyira ellentmondásos az amerikai kommunikáció, az elején még rezsimváltásról volt szó, aztán az atomprogram megszüntetéséről, aztán a katonai képességek meggyengítéséről. Ez már megtörtént, a rezsimváltásra nagyon kevés esély van jelen állás szerint, az be kéne menni egy nagyobb létszámú szárazföldi haderővel, aznak nem látjuk jelét, mert akkor oda kellett volna több tízezer, hanem százezer amerikai katonát szállítani a térségbe, a környező államokba. Nem tudjuk, hogy mi a cél, így azt se tudjuk, hogy mi várható. Izrael részéről egyértelműbb a helyzet, Izrael abban érdekelt, hogy Irán a lehető legjobban meggyengüljön. Na most ebbe Izrael azért eléggé szabad kézzel beleérti a polgári infrastruktúrát is, a kritikus infrastruktúrát is, aminek számos elemét már támadta a zsidó állam, tehát itt nem csak katonai célpontokról van szó. Izrael szempontjából Izrael időt akar nyerni. Ha nagyon meggyengíti Iránt, akkor több ideje, energia lesz felkészülni arra, hogy mi lesz akkor, ha Irán megint erős lesz. Ez nagyjából azt is jelzi, hogy Izrael a maga részéről kicsit sem bízott ebben a rezsimváltásban, hogy majd ezt a síta főpapok által vezetett teokratikus államot demokráciával alakítják, hát ez önmagában is egy elég érdekes elképzelés volt. Nem tudjuk őszintén szólva, hogy mi a pontos cél. Az iráni haditengerészet nagyjából megsemmisült, az biztos. A légierő, légvédelem megsemmisült, ez is biztos. Fogalmunk nincs, hogy hol van az a dúsított urán, amiből egyes becslések szerint Irán akár egy-két héten belül képes lehet az első atombombáját összerakni. Lehet, hogy a hegyek alá fújt fordói bázison, egy berobbantott alagútban, de az is lehet, hogy valamelyik más titkos bázison. És ami nagyon-nagyon fontos, nem tudjuk, hogy lesz-e olyan iráni vezető, aki hajlandó lesz megegyezni a nyugattal. Ugye a mostani a háború első napján likvidált Ali Khamenei fia, Mujtaba Khamenei biztos, hogy nem lesz erre hajlandó, hiszen ő a háború első napján elveszítette a szüleit, a feleségét, a nővérét és az egyik gyerekét, és egyes források szerint ő is elveszítette az egyik lábát. Tehát vele biztos nem fog tudni megegyezni az amerikai vezetés egy békés egymás mellett élésről. Sajnos ez a háború még jó darabig eltarthat, és ennek ugye a legdurvább hatása az, hogy a világ kőolaj fogyasztásának az egyötöde ott napi szinten át kellene, hogy menjen. Viszont a Hormuzi szoros annyira keskeny, és Irán olyan mennyiségű kis hatótávolságú rakétát, drónt és tüzérségi eszközt vont össze a saját partszakaszán, hogy könnyedén le tudja zárni. Ugye Trump elnök úr tegnap bejelentette, hogy nyugodtan lehet arra menni, az első három hajót, amit ezt megpróbálta, mindjárt találták az irániak, számos halálos áldozat mellett, nem tudják még a nemzetközi kereskedelemben használt, pláne hatalmas nagy olaj és vagy cseppfolyós földgázszállító hajók használni a szorost. Tehát sürgősen megoldást kéne erre találni, mert nagyon durván meg fog ugrani az energiaordozók ára, azt meg az egész világgazdaság meg fogja érezni.
Trump elnök úr azt is mondta, hogy hamarosan vége lesz a háborúnak, mert hogy lassan nincs már, amit lőjenek az amerikai és izraeli csapatok Iránban. Ezt mennyire vehetjük komolyan?
Semennyire. Tehát katonai értelemben olyan cél, amire mondjuk megéri kilőni egy 4 millió dolláros Tomahawk robotrepülőgépet, tényleg nem nagyon maradt már. De ettől még ott van az iráni tömeghadsereg, aminek közel 600 ezer fős aktív állománya van. Ott van egy 500 000 fős milícia, akik a nép elnyomásában jeleskednek. Amíg ők ellenőrzik Iránt, addig ezzel a vezetéssel kéne tárgyalni, és az látszik, hogy sem amerikai, de pláne izraeli részről nincs értékelhető ajánlat az iráni vezetés szempontjából, mert ők feltétel nélküli kapitulációt szeretnének. Azt egy szárazföldi győzelem nélkül nem lehet megszerezni, senki nem akar nagy erőkkel szárazföldön bemenni Iránba. Irán lassan nem tud majd támadni, talán ezekkel az olcsóbb drónokkal még pár hétig, de nem foglalták el. Tehát Irán nem fogja magát feltétel nélkül megadni úgy, hogy a rezsim vaskézzel ellenőrzi az ország területeinek döntő többségét. Tehát ez egy patthelyzet. Abban bízik mindenki, hogy a harcok intenzitása fog látványosan csökkenni. Ugye most már az összes térségbeli ország, ha nem is teljesen, de részlegesen újraindította a légi közlekedését, tehát az iráni fenyegetés az jól láthatóan csökkent, de távol vagyunk attól, hogy mondjuk az Egyesült Államok bejelenthesse, hogy győzött, annál is inkább nem tudjuk, hogy mit tekintene az Egyesült Államok győzelemnek, mert a rezsimváltás irreális, nagyjából kiderült. A feltétel nélküli kapituláció az kizárható, tehát innentől fogva nehéz megmondani, hogy mi lesz az a kompromisszum, mert kompromisszumot kötni kell, amivel le lehetne zárni ezt a konfliktust.
Mennyire vagyunk távol attól, hogy Amerika rászánja magát arra, hogy szárazföldi háborút indítson Irán ellen? Itt említette ön azt, hogy ennek egyelőre a jelét még nem látjuk, de arról is sokat és sokszor beszéltünk, hogy Donald Trump elnök úr igencsak kiszámíthatatlan. Tehát, hogy eljöhet az a pont, amikor Amerika rászánja magát a szárazföldi háborúra, vagy ebbe azért, ha az amerikai belpolitikát nézzük, nem mennek bele?
Eljöhet, de én inkább az ellenérveket tudnám sorolni. Tehát jön a félidős választások, ahol nagyon sok minden múlik. Ha a demokraták akárcsak a képviselőházban, vagy mondjuk a szenátusban is többséget szereznek, akkor Trumpnak ez a mostani hatalmas nagy mozgásszabadsága, hogy a republikánus párt támogatásával minden, lényegében mindent meg tud csinálni, az megszűnik. Tehát onnantól kezdve az amerikai elnök külpolitikai szabadságát jelentősen korlátozni fogja az ellenzéki többségű kongresszus. Tehát erre figyelni kell. Most mivel jár egy nagy szárazföldi támadás? Ott eltűnik a technikai fölény, lehet akármilyen szuper lövedék álló az amerikai katonákon, 5 méterről hátulról, vagy egy pokolgéppel őket is meg lehet ölni. Tehát egészen egyszerűen egy nagyobb szárazföldi beavatkozásnál exponenciálisan nőni fognak a halálos áldozatok és a sebesültek. Iráni oldalon még inkább, tehát mondjuk az amerikai halottakat, sebesülteket ezrében, tehát mondjuk pár ezer halott, több tízezer sebesült, az iráni oldalon akár 1 millió halott is lehet, hogyha ez a konfliktus eszkalálódik, de nagyon fontos, az amerikai társadalom nem szereti a hősi halottakat, a nyomorék katonákat, végtad vesztett, megvakult, gerinctörött katonákat még annyira sem szereti. Ez egy nagyon rossz politikai marketing. Tehát én nem gondolnám, hogy a választások előtt Trump rászánja magát egy nagyobb katonai támadásra szárazföldön. az akkor szinte biztos, hogy el fogja veszíteni a választást. Már pedig minden politikus leginkább hatalomban szeret maradni, és nagyon komoly, mondjuk úgy szabadságot szeretne, tehát neki szükség van a többségre, és két elveszített háború és óvatosság rendi az amerikaiakat. Ugye 2003-tól 2011-ig nem sikerült Irakban rendet rakniuk, és 2021-től 2021-ig Afganisztánban sem. Tehát a közelmúlt tapasztalata is arra intik az amerikaiakat, hogy egy iszlám országot kívülről meghódítva nem lehet pacifikálni. Tehát elégettek erre a két háborúra 2021-től 2021-ig 2000 milliárd dollárt. Ez a világpénz, ez a magyar GDP-nek körülbelül 5 éves magyar GDP nagyságrendileg, és nem értek el vele semmit. Tehát nincs arra sok logikus érv, hogy jelentős szárazföldi erőkkel. Nem zárható ki, ha megtudják, hogy hol vannak az amerikai, ha az amerikaiak vagy az izraelek megtudják, hogy hol vannak elrejtve a nukleáris robbanófejek elkészítéséhez képes szükséges hasadóanyag készletek, nem kizárt, hogy különleges erőkkel pár száz főnyi úgynevezett kommandóssal bemennek valahová, és ott ezeket a készleteket megpróbálják megszerezni. Tehát nem azt mondom, hogy nem lesz egyáltalán szárazföldi művelet, de én nem gondolnám, hogy több tízezer fővel megindított nagy támadó műveletre a közeljövőben a választások előtt sor kerül, mert abba belebukhat az elnök.
Tudjuk azt, hogy, és ezzel zárnánk az iráni blokkot, tudjuk azt, hogy mi lehet ennek a háborúnak a végkimenetele? Tehát most ott tartunk, hogy egyelőre Amerikának és Izraelnek nem jött be a számítása, tehát ők azt várták, ugye, hogy egy népfelkelés megdönti a mulahok rendszerét, ez nem történt meg, de Iránnak sem jött be a számítása azzal, hogy lebénította a Hormuzi szorost, és túlszul ejtette a világgazdaságot, hogy fogalmazzak drámaian, de Donald Trumpot ez egyáltalán nem zavarja, nem késztette Washingtont ez meghátrálásra.
Hát utóbbihoz még nagyon kevés idő telt el. Tehát a világ mondjuk egy 2-3 hónapig ki tudja bekkelni egyre növekvő olajárakkal, mert van annyi úgynevezett stratégiai olajtartalék fejlettebb gazdaságokban, hogy mondjuk egy 3 hónapig elviseljük, ha le van zárva a szoros. A gondok 3 hónap után kezdődnének el igazán, tehát utána már nagyon komoly problémák jelentkeznek a világgazdaságban. Eddig ugye nem telt el 2 hét a háború kezdete óta, tehát azért ezek inkább hosszabb, de minimum középtávú hatások, amire figyelnünk kell. Az amerikaiak meg későn indították meg a támadást, tehát a tényleg rezsimváltás lett volna a cél, mint hogy szerintem nem volt a cél, akkor ezt akkor kellett volna megtenni, mondjuk egy bő 2 hónappal ezelőtt, amikor hatalmas tüntetések voltak Iránban. Most azt látjuk, hogy óvatos beszélések szerint több mint 30 ezer halott árán leverték ezeket a felkeléseket. Több tízezer vezetőt csuktak le, magyarán azok, akik leválthatnák ezt a rezsimet, azok nincsenek. Többségük már nem is él. Egyes források szerint a rezsim megkezdte a politikai foglyok kivégzését, biztos, ami tuti, nehogy véletlenül ugye kiszabaduljanak és ellenük forduljanak megint. Tehát nincs kivel átvenni a hatalmat. Mert az, hogy viszont a sakk fia úgy, hogy 79-ben volt otthon utoljára, akkor is az év legelején januárban, hát azért mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy gyakorlatilag majd fél évszázad után mekkora esélye van annak, hogy őt ott nagy szeretettel fogadja a nép, meg hogy el tud igazodni az iráni nép viszonyai között.
Benne van a levegőben az, hogy ennek a háborúnak a vége, tartson bármennyit is a háború, gyakorlatilag egy politikai patthelyzet lesz a vége, ami azt eredményezi, hogy a Közel-Kelet az sokkal másabb lesz, mint amilyen a háború előtt volt. Tehát a környező országoknak rendezni kell az Iránnal való kapcsolatokat.
Tehát hogyne, hát. Nyilván Irán, és az iráni támadás az megviseli az egész térséget. Hát Katar, Abu Dhabi, ugye a kisebb monarchiák, de Kuwait is ugye eladta magát, hogy ott mekkora biztonság van. A milliárdosok ott vettek ingatlanokat, meg oda menekült a pénz. Most kiderült, hogy amit a normális ember amúgy is tudott, hogy egy hatalmas puskaporos hordó kellős közepén vannak ezek az államok. Tehát a turizmus, ami az ottani gazdaságok egyik alapja volt, a másik ugye az a légi közlekedési elosztó központ, az úgynevezett hub. Ugye a Katar, meg a Katar Airways, meg az Emirates, mind a kettő ugye óriási gigalégitársága nőtte ki magát, hatalmas piaci szeretet fognak veszíteni. Tehát ezeknek az országoknak a gazdasága meg roppant már most. Minél tovább tart a háború, annál komolyabb pozíciókat fognak veszíteni a légi közlekedésben is, meg számos más területen. Tehát, hogy meg fognak gyengülni. Ha véletlenül valamelyik rászánja magát arra, hogy visszalőjön Iránnak, Irán direkt támadja őket, akkor rögtön az az adott állami vezetés összeizraeleződik. Tehát Irán azt akarja kiprovokálni, hogy lőjenek rá az olajmonarchiák, mert akkor rögtön rájuk ég az, hogy az amerikaiak és Izrael oldalán muszlimokat ölnek. Tehát nem véletlen, hogy nem mer senki visszalőni, nagyon szívesen visszalőnének, csak félnek a belpolitikai következményektől. Nyilván Irán meggyengül, még az sem kizárt, hogy például az azeri vagy a kurd kisebbség szeparatista mozgalma miatt polgárháború lehet, ami megint nem tesz jót a térségnek. Nem látjuk a végét, de az biztos, hogy ettől a beavatkozástól stabilabb, meg kiszámíthatóbb, biztos nem lett a Közel-Kelet.
Kozner Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, biztonságpolitikai szakértő a mai Naprakész vendége. Eddig Iránról beszéltünk, és ahogy az történt a 12 napos háború esetében is, akkor, amikor máshol lőnek, nagyobb intenzitással, akkor az orosz-ukrán háború mintha háttérbe kerülne, legalábbis az újságok szalagcímeiben. Mi történik jelenleg Ukrajnában?
Hát zajlik a háború továbbra is, tehát amennyire tudjuk, az oroszok szorongatnak a fronton, tehát most éppen délen, ugye ott a közelmúltban az ukránok jelentősebb területeket pár száz négyzetkilométert visszafoglaltak, és az oroszok ott indítottak egy támadást. A Moszkva azt is igyekszik kihasználni, hogy a nyugati világnak nincs elég légvédelmi rakétája, ugye most, ami van a piacon, az mind a Perzsőből bement, raktárkészletekkel együtt. Ezért ugye fokozta Oroszország az ukrán nagyvárosok elleni bombázó hadjáratának, amit zömmel még egyszer iráni eredetű, Irán által átadott technológiával készített, relatíva olcsó drónokkal vív. Tehát folyamatosak az ukrán kritikus infrastruktúra és nagyvárosok elleni légitámadások, tehát Moszkva nem tett le arról, hogy megroppantja Ukrajnát, hogy megtöri Ukrajnát ebben a háborúban, nyilván azért, hogy további területeket tudjon Ukrajnától elragadni.
A háborúnak az intenzitása az folyamatos, ha jól értem, de voltak béketárgyalások. Ezek által kerültünk közelebb a háború lezárásához, vagy nagyjából ugyanott tartunk, ahol 4 évvel ezelőtt?
Hát azt nem mondom, hogy ugyanott tartunk a 4 évvel ezelőtt, mert az már egyfajta előrehaladás, hogy egyáltalán szóba állnak egymással a felek, de azt nyugodtan mondhatom, hogy kb. Ott tartunk, mint 1 éve, vagy mint 13 hónapja. Tehát, hogy jól látszik, Moszkva nem megegyezni akar, Moszkva az időt húzza, az ukránok meg nem akarnak bármi áron megegyezni, mert ugye ha az oroszok hatalmas területek és jól védhető területek átadását kérik. Na most az ukránok ebbe belemennek, akár meg is adhatnák magukat. Tehát egyelőre a két fél álláspontja jottányit sem közeledett egymáshoz. Az ukránok elég sok mindenben engedtek, de itt látszik igazán, hogy az oroszok mennyire nem akarnak megegyezni, hogy valahányszor az ukránok valamiben engednek, abban a pillanatban az oroszok részéről, és akkor még azt is kérnénk. Tehát az oroszok rögtön még egy újabb kéréssel állnak elő, anélkül, hogy ők maguk bármilyen engedményt tennének Ukrajnának, és így nagyon nehéz megegyezni, mert az orosz részről ezt körülbelül úgy képzelik, hogy Ukrajna felteszi a kezét és megadja magát. Most miután most már 4 éve és lassan 1 hónapja sikeresen védekeznek, tehát mindjárt borzasztó dolog kimondani, és minden 50. hónapjában lép ez a pusztító konfliktus, Ukrajna nem fogja feltétel nélkül megadni magát.
Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök ma Bukarestbe látogat, találkozik Nikus Sordán román államfővel, találkozik Ilja Bolozsán kormányfővel. Amikor mi beszélgetünk, erre a találkozóra még nem került sor, tehát a nyilatkozatokat értékelni nem tudjuk, de azt az elmondható, hogy egy ilyen látogatásnak mi a célja túl azon, hogy szimbolikus?
A Románia a szomszédos országa Ukrajnának, sőt, ugye a Románia szempontjából a Fekete-tenger is borzasztó fontos, ugye a Fekete-tenger is egy hadszíntér. Különösen fontos abban a szempontból, hogy a magyar-ukrán kapcsolatok viszont a legsötétebb idejüket élik. Tehát ez például lehet üzenet Magyarország felé is, hogy vannak olyan szomszédos országok, NATO és EU tagországok, akiknek sokkal rendezettebb a viszonya Ukrajnával. Nyilván majd a végén a nyilatkozatban megtudjuk, hogy mi is volt a pontosok. Normál esetben háború nélkül ezek a látogatások majd, hogy nem menetrendszerűen bekövetkeznek, tehát pláne szomszédos országok vezetői azért évente egyszer nem baj, hogyha találkoznak egymással.
Kaiser Ferenc biztonságpolitikai szakértőt, az NKE docensét hallották a mai Naprakészben. Köszönöm a válaszait.
Köszönöm szépen. További szép napot.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra.